És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 5. részéből, az 5. rész 21. versétől a 24. versig és a 35. verstől a 43. versig terjedő ige szakaszból. És mikor ismét átment Jézus hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt ő hozzá, és volt a tenger mellett. És íme eljöve a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt lábaihoz esék, és kéri őt mondván, az én leánykám halálán van, gyer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is ment vele, és követte őt nagy sokaság, és összeszorították őt. Mikor még beszélt, odajött a zsinagógának fejétől egy szolga, és ezt mondta, leányod meghalt, mit fárasztott tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallá beszédet, amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedi, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És méne a zsinagóga fejének házához, és látá az űrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. És bemenvén mondanékik, mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. És kinevették őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vevé a gyermeknek atyát és anyját és a vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala. És megfogván a gyermeknek kezét mondanéki, Talita kumi, ami megmagyarázva azt teszi, leányka, néked mondom, kelj föl. És a leányka azonnal fölkele és jár vala, mert 12 esztendős volt, és nagy csodálkozással csodálkozának. Ő pedig erősen megparancsolá nékik, hogy ezt senki meg ne tudja, és mondá, hogy adjanak annak enni. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged a vasárnapért. Köszönjük neked, hogy a mai napon is ünnepet szentelhetünk neked, és a hét többi napja között ez lehet egy kiemelt nap, amikor különösen is figyelhetünk rád, amikor különösképpen is téged dicsőíthetünk. Köszönjük neked a te igédnek üzenetét. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te olyan Isten vagy, aki velünk jössz végig életünk útján. Köszönjük, hogy te ott vagy minden élethelyzetünkben, és bocsáss meg nekünk, hogyha nem látunk meg téged. Bocsáss meg, hogyha nagyobbnak látjuk a problémáinkat, a gondjainkat, mint a te hatalmadat. Bocsáss meg, hogy sokszor mi is azért nem merünk kérni, mert úgy gondoljuk, hogy az fárasztana téged. Bocsáss meg, hogyha sokszor a lemondó, csüggedő hangokra hallgatunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy most nekünk is mondod, hogy ne féljünk, hanem higgyünk, hogy teljes reménységünkkel beléd kapaszkodjunk. Azért imádkozunk most, hogy szent lelked által valóban tedd áldottá ezt az alkalmat, a megnyugvásnak, a megbékélésnek, a feltöltődésnek hadd lehessen ez alkalma, hogy a veled való találkozásban megtisztulhasson, megújulhasson az életünk, hogy életre kelhessünk, és hogy ezt az életet, amit tőled kaptunk ajándékba, azt valóban neked élhessük. Így kérünk, hogy csendesítsd el a mi szívünket, csitítsd el bennünk bút örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. És szólj hozzánk, mennyei atyánk, a te igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérünk. Ámen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét, amelyet ismét olvasok a már felolvasott bibliai történetből, Márk evangéliumának 5. fejezetéből, a 36. verset. Jézus így szólt a zsinagógai elöljáróhoz, ne félj, csak higgy. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, hogyha egy nagy lejtő előtt állunk, akkor bizonyára sok érzés mellett előjön az is, hogy egy kicsit megijedünk. Emlékszem arra, amikor síelni tanultam a Tátrába, akkor hát nyilván a tanulókat először egy kicsike kis lejtőn tanították, aztán amikor először egy meredekebb lejtő tetejére felállítottak, akkor nem mertünk lecsúszni. Aztán eszembe jut a lejtőről egy másik történet is, amikor egy dunántúli dimbes-dombos faluba volt egy embernek sok juha, és az Alföldről érkeztek juhászok, akik vásárolni akartak tőle birkát. Amikor egy teherautónak a platójára felültette őket, és kivitte a völgyben lévő juhokhoz, akkor amikor leért a völgybe, kiszállt a kocsiból a gazda, és látja, hogy a platón egyetlen alföldi juhás sincs. Körbenézett, és meglátta, hogy még a dombtetőn ott vannak fönn, és integetnek, hogy menjen vissza. Visszament, megkérdezte tőlük, hogy mi történt. Mesélték szegény alföldi juhászok, hogy amikor meglátták, hogy eltűnik a föld, leugoráltak a platóról. Meglátták a lejtőt, és megijedtek. Meglátták azt, hogy eltűnik a föld, és talán egy kicsit furcsa ez a történet, de sokszor vagyunk mi is így. Sokszor vagyunk úgy, hogy lejtő van előttünk, és félünk, és megijedünk, és feladnánk, de érezzük, hogy a lejtő vonz bennünket. Mai Isten tiszteleten lejtőn lévő emberről fogok szólni, a zsinagógai elöljáróról, Jairusról, és a mai ige arra is meg fog tanítani bennünket, hogy Jézus Krisztus hogyan tud megállítani bennünket, és hogyan tudja elvenni a félelmet akkor, amikor a lejtő tátongó mélysége előttünk van. Felolvasott alapige, Jézusnak a szava, ne félj csak higgy, legalább három körben elhangozhatott. Egyről biztosan tudunk a felolvasott történetben. De minden bizonnyal, amikor Jézus, mint emberélet Isten kísértést szenvedett el, és a sátán valóságosan hatalmas lejtőket vetített eléje, akkor minden bizonnyal, vagy az atyától, vagy talán ő maga saját gondolataiban elmondta, hogy ne félj csak higgy. Ne félj csak higgy. És tulajdonképpen ez nincs leírva a Szentírásba, de minden kísértéskor az emberi lélek így viselkedik, megretten és fél, és nem tudja, hogy mit tegyen, és kétségek között van, és ilyenkor hangzik el az Istennek a szava, ne félj, csak higgy. Nincs leírva tehát, hogy ez elhangzott a Bibliában Jézus kísértésekor, de hogyha elősoroljuk azokat a mélységeket, azokat a dolgokat, amikkel a sátán megkísértette, azokat a lejtőket, ami elé állítja a sátán Jézust, akkor biztosak lehetünk benne, hogy hatalmas hit kellett ahhoz, hogy félelem nélkül megálljon. Megálljon a kísértővel szembe, megálljon olyan vágyakkal szemben, amelyeket a kísértő fel akar használni ő ellene. Megkísérti a kenyérrel az éhező, 40 napnyi bőjt után lévő Jézust, és arra kéri, hogy változtassa a köveket kenyérré. Aztán megkísérti a mindenhatóságát, és valóságosan egy magas helyre állítja, a templom párkányára. Szédítő magasságban, és csak lépnie kéne, és akkor mindenhatósága, az atyával való csodálatos egysége, bizonyítást nyerne, de Jézus nem lép. Jézus félelem nélkül ott marad a templom párkány tetején. És végül a világuralom kísértése jelenik meg oly módon, hogy szintén egy magaslatra állítja, egy magaslatra, egy magas hegyre, és megmutatja a világ összes országát és hatalmát. És Jézus ebben a helyzetben is félelem nélkül, teljes hittel szembe tud nézni a sátánnal. Ott vannak előtte a lejtők. Ott vannak előtte a lejtők, amelyeknek az a tulajdonsága, hogy szinte vonzák az embert. Nagyon egyszerű lenne beleszédülni, nagyon kényelmes lenne elindulni lefelé, és valóban hatalmas hit kell ahhoz, hogy félelem nélkül megálljunk. Igen, Jézus félelem nélkül, teljes hittel mondhatjuk, megállt a lejtő tetején, és nem indult el. Ez volt tehát az az első kör, amely az ő életének a messiási munkájának a kezdetén egy hatalmas harc volt, egy hatalmas kísértés sorozat, amelyben megállt, és ezek után már nem csak ő biztatja önmagát, és nem csak az atyától veszi a biztatást, amely a megkeresztelkedéskori, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködömtől eljut a megkísértés idején, ne félj csak, higgy biztatásig. Most már hitelesen tudja Jézus Krisztus mindezt kimondani. És folytatódik az evangélium, és megjelenik előtte egy ember, egy zsinagógai elöljáró, aki szintén egy lejtő tetején, de inkább a lejtő mélyén áll már. Egy frusztrált, mélyponton lévő ember. A zsinagóga feje, hallhattuk a károli fordításból. Ő volt a zsinagógának, a zsinagógai közösségnek a vezetője. Ha mai fogalmainkkal próbáljuk leírni az ő titulusát, akkor ő volt a lelkész az adott városban, az adott gyülekezetben. És ebből a szempontból nagyon fontos volt, hogy ő mit tesz. Mert hogyha ő oda megy Jézushoz, mint vezető, és leborul előtte, és ezzel istenségét ismeri el, az akkoriban még csak vándor profétának és vándor tanítónak tartott Jézus istenségét, akkor abból egyenesen következik, hogy többi ember is ezt fogja tenni. De biztos vagyok benne, hogy a zsinagógai elöljáró ebben az élethelyzetben már nem törődött azzal, hogy mit várnak el tőle az emberek, és hogy milyen következménye lesz annak, hogy a zsinagógai elöljáróként mit fog tenni, és akkor az emberek mit fognak majd róla mondani, és talán pletykába keverik, hogy hát ez nem is egy igazi tanító, senki nem bizonyította be, hogy ő Istentől jött, és ő pedig Istenként tiszteli, mert leborul elé. Jairust nem érdeklik ezek a dolgok. Jairust nem érdeklik a formális vallásosságnak a dolgai. Jairus olyan nagy bajban van, hogy csupán egyetlen dolog érdekli, és ez a dolog nem más, mint hogy a lánya, aki halálos betegségben szenved, meggyógyuljon. A lánya, aki egyébként a héber és zsidó vallás rendje szerint éppen a mi szokásrendünknek megfelelő konfirmáció előtt van, a felnőtté válás küszöbén álló lánya betegségben van. Nem érdekli őt már semmi más, csak egy cél hajtja, egy reménység, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani. És minden bizonnyal hatalmas hite lehetett ennek az előjárónak, mert ez a hit képes arra, hogy minden földi megkötözöttségből kilépjek és felismerjem, van lehetőség a gyógyulásra, és felismerjem Jézusban azt, hogy ő a gyógyító Isten. És oda is merjek menni hozzá. Ne csak otthon a zsinagóga közeli lakomba, házamba ezt így végig gondoljam, aztán nem történik semmi. Ő kilép, és elindul Jézus felé, és oda megy Jézushoz, és vállalja a bátorságot. És mindezt hittel tette, mert hit nélkül nem tudott volna eljutni hozzá. Amikor Jézus meghallgatja a kérését, akkor minden bizonnyal azt érezhette, hogy de jó, kezdek célba érni. De jó, reménységem van, meg fog gyógyulni a lányom. Jézus el is indul vele, hogy személyesen meggyógyítsa ezt a lányt. Azonban van egy intermezzo, egy köztes történet, ami Jézust megállásra indítja. Tudjuk jól, hogy egy vérfolyásos asszony érinti meg a ruhájának a szegélyét, és ezáltal meggyógyul, erő árad ki Jézusból. Jézus a tolongó tömegbe észreveszi, egy erő árad ki belőle, és megáll, körbenéz, hogy mi is történt. És ameddig ez az egész esemény zajlik, ameddig szóba elegyedik a vérfolyásos, és így már meggyógyult asszonnyal, addig jönnek a követek, és jön a rossz hír, és mondják a zsinagógai előjának, hogy meghalt a lányod, ne fáraszd tovább a mestert. Döbbenetes lehetett ez az ő számára, mert mindaz a remény, amely hajtotta, mindaz a hit, amely dolgozott benne, hiába valónak bizonyult. Vége. És ő is megállhatott, és a rossz hír letaglózta. És ebben a pillanatban, abban a pillanatban, amely a legmélyebb pont itt az egész történet folyamán, hangzik el az alapigénk, Jézusnak a szava, ne félj csak higgy. Ne félj csak higgy, jelenti ez azt abban a pillanatban, hogy aki mellettem van, az nincs lejtőn. Aki mellettem van, lehet, hogy mély ponton érzi magát, de pillanatok alatt túllendülünk. Aki mellettem van, az nem a félelem mocsarában ragad bele, hanem a hit szárnyain felrepül. Hatalmas dolog ez. És tudta Jézus, hogy hisz ez a zsinagógai elöljáró. És nem csak őt vitte magával, hanem vitt három tanítványt, kiválasztott három tanítványt, és a kiválasztottak hite is ott van a történetben. Viszi őket magával. Nem azt teszi, hogy egyedül bemegy, és mint egy csoda doktor kézen fogva kihozza a kislányt, hogy lám, milyen nagy dolgot tettem. Ezután már csak az következhetne, na akkor most boruljatok le, most már nem csak a zsinagógai elöljáró, hanem mindenki boruljon le. Jézus nem ezt teszi. Jézus bevonja a szülőket, bevon három tanítványt az egész történésbe. És azt láthatjuk, hogy Jézus nem akarja privilégizálni, kisajátítani, csak önmaga által elvégezni a gyógyítást, hanem szükség van igenis a gyógyuláshoz, a hitére, a jelenlévőknek a hitére. Hogy ez mennyire így van, pontosan az Intermezzo történetben a vérfolyásos asszonynak mondja a következőt, leányom, a hited megtartott téged. És több helyen is mondja ezt Jézus. Egyenesen mondja azt, hogy a meggyógyult hite, a jelenlévők hite tartja meg az illetőt, és a gyógyulásban ők aktívan közreműködnek. De hogy van ez, kedves testvérek? Most akkor Jézusnak az ereje, vagy a jelenlévők hite gyógyít? Ez hatalmas kérdés, mert hiszen mi is vagyunk olyan helyzetekben, amikor Isten erejét kérjük. És vajon mekkora a hitünk olyankor? Hogy a mi hitünk lehetővé teszi-e azt, hogy Jézus gyógyítson? A hit úgy működik, az embereknek a hite, Isten gyógyító, csodatévő tevékenységei közepette, mint egy katalizátor. Mint egy olyan közeg, amelyben ő meg tud jelenni, ő működni tud, és hatalmas dolgokat tud megcselekedni. De ha mi nem hiszünk, ha mi elzárjuk magunktól Isten közelségét, akkor ő bármit is tehet, nem tud gyógyítani. Fel is jegyezte az egyik evangélium, hogy volt vidék, ahol nem hittek benne, és ott nem is cselekedett csodákat. Isten nem tör be az ember életébe, hanem várja azt, hogy kooperáljunk, együttműködjünk vele. Hogy valóban higgyük el azt, hogy ő tud gyógyítani, hogy tud feltámasztani, hogy tud csodákat tenni, nem csak Jairus életében. Nem csak egy-két legendában, amit a kortársak közül mi is ismerünk, hanem a mi életünkben is, a mi közegünkben is, a mi szeretteink körében is. Nagyon fontos tehát a kiválasztottak hite. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy nem minden tanítványt, és nem minden jelenlévőt vitt be oda. És ezzel nem azt kell mondanunk mai politikai szlogennel élve, hogy Jézus diktátor volt, és nem szerette a demokráciát, nem, egyáltalán nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy Jézus jó pedagógus, és tudja jól, hogy ki az, akinek a hite már el tudja viselni ezt. És ki az, akinek egyáltalán van hite ahhoz, hogy egy ilyen csodatételben részvevő legyen, és esetleg imádságával erősítse őt. És ez az öt ember tulajdonképpen nem más, mint a két szülő és a három közelálló tanítvány. Őket kiválasztotta. Jelenti ez azt, hogy vannak olyan kiválasztottak, akik már annyira érettek és annyira előre haladottak a hit útján, hogy Jézus használja őket. Használja őket, és jelen kell legyenek. Mert van ott egy másik embercsoport is. Tulajdonképpen ezt a két embercsoportot szét lehet választani, és Ravasz László szavaival lehet azt mondani, hogy vannak a nevetve gyászolók és a zokogva élők csoportja. Mert ugye, akik nem mehettek a csoda közelébe, és leginkább saját maguk miatt nem mehettek, azok voltak azok az emberek, akik hatalmas formalitásokban, külsőségekben, hamu fejre szórásban, zokogásban, gyászénekek éneklésében gyászoltak. És nagyon erőteljes lehetett az ő jelenlétük, hiszen az evangéliumban a történet elég erősen kiemeli őket. Időt és szavakat szentel az ő jelenlétüknek. Nagyon látványos volt az ő jelenlétük, és nagyon látványosan kifejezték, hogy ők hát most már mennyire gyászolnak, mennyire szomorúak. De milyen érdekes, hogy amikor Jézus megérkezik, és rájönnek, hogy Jézus meg akarja gyógyítani, illetve fel akarja támasztani ezt a kislányt, akkor nevetni kezdenek. Milyen gyász az ilyen? Egyik pillanatban jaj, veszékelek, és mindenki látja rajtam, hogy hát mennyire gyászolok, a másik pillanatban pedig cinikusan nevetek. üres gyász, formalizmus. Semmi tartalma nincsen. Csinálják, mert ez a szokás. És azt kell mondjam, hogy többségben vannak ők. Többségben vannak azokkal szemben, akiket inkább a zokogó élet jellemez. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy ők az élet oldalán vannak, és ők megérintettek az élet Istenétől. És általában, hogyha az Isten megérinti az embereket, akkor valami túláradó érzés zajlik le bennünk. És legtöbbször ezeket a túláradó érzéseket nem tudjuk csak könnyekkel kifejezni. Nincsenek szavak arra, hogy az Isten jelenléte mit is jelent. Mit érzünk olyankor? Ez a zokogó élet. Mert lehet, hogy a zsinagógai elöljáró pontosan tudta azt, hogy Isten hogy alkot életet. Ismerte a Mózes első könyvének a történetét. Ádámba életet lehelt, de hogy valójában mit jelent az élet, azt akkor érthette meg, amikor a lánya feltámadt. Amikor a halott test ismét élettel telik meg. Ez jelentette az ő számára az élet valódi oldalát, és meglátta az élet ajándékozóját, és ez hihetetlen mélységgel, hihetetlen nagy hatással lehetett rá. Igen, el lehet dönteni, hogy nevetve gyászolunk, vagy zokogva élünk, mert minden nevetés mögött ott van egy adag félelem. Minden kényszeredett, cinikus nevetés mögött ott van a meg nem talált útnak a fájdalma. Ott van a bizonytalanság. Ott van az, hogy félek a lejtőtől. Ott van az a cinikus nevetésekben és az üres formalizmusokban, hogy én csak szeretném, de még nem találtam meg az Istenemet. Én azt mutatom, hogy megtaláltam, hogy részt veszek a rítusban. Tulajdonképpen teljesen üres ez az egész. A végső mélypontról, tehát az egyedüli kiutat az jelenti, hogyha Jézus mellé állunk, ahogy Jairus Jézus mellé állt, és komolyan vette azt, hogy hittel kérést intéz felé, és ez elhozta a feltámadást az ő családjában. Feltámadást, mert feltámadt a lánya. Abban is biztos vagyok, hogy ez a hatalmas hit megnyilvánulás, ennek a gyógyító erőknek a hatalmas áramlása és megtapasztalása az ő egész lelki életét feltámasztotta. Végezetül arról kell kicsit gondolkoznunk közösen, hogy ahogy Jézus életében eljött a pillanat, amikor nagyon nagy jelentősége volt a biztatásnak, hogy ne félj, csak higgy, és a Jairus életében is eljött, amikor Jézus a mélyponton megbiztatta, kilendítette és elvezette a hatalmas hit tapasztalásig azzal a szavakkal, hogy ne félj, csak higgy, nekünk is szól. Ne félj, csak higgy. Nekünk is szól, akik talán nem is érezzük, és nem is gondoljuk, hogy lejtmenetben van a mi életünk. Az, hogy hol állunk, merre tartunk, hogy van-e egyáltalán lejtmenet, néhány kérdéssel eldönthető. Az első fontos kérdés, amelyre válaszolnunk kell, hogy van-e halál. Van-e halál? Azt gondolom, hogy egyet kell értsünk abban, a történet alapján is, hogy igen, van. És sajnos nem csak a történetben, hanem van halál a mi ismeretségi körünkben, és sajnos a családunkban is. Igen, van halál. És tudjuk a Bibliából, és élettapasztalatunkból is, hogy a halál az a bűn következménye, a bűn zsoldja a halál, ahogy mondja a Szentírás. Igen, az Istentől való távolság azt jelenti, hogy lejtmenetben vagyunk. Azt jelenti, hogy a lejtő végén valóban a sír található. Igen, van halál, lejtmenet is van. Aztán a másik kérdés, hogy van-e nevető gyász? Van-e olyan üres formalizmus, amely csak kong az ürességtől, és semmi tartalmat nem találunk benne? Van-e olyan szokásunk, ami csak egy szép forma, ami jól néz ki, és kívülről kívánatosnak is tűnhet, de amikor belenézünk, amikor eljön egy pillanat, amikor eljön Jézus, akkor csak egy cinikus nevetés lesz, hogy üres vagyok. Üres vagyok. Igen, gyakran a formalizmus óv meg bennünket attól, hogy igazi hitünk legyen. Gyakran a megrögzött szokások, gyakran a sematikus válaszok, a problémák megérteni nem akarása, azok a formák, amelyeket megtanultunk, és talán évtizedek óta hatékonyan alkalmazunk, ezek mentenek meg bennünket az okogó élettől. Ezek mentenek meg bennünket attól, hogy igazán higgyünk. Megmentenek attól, hogy az életet a maga mélységében megéljük, és hittel merjünk például kérni. Igen, az okogó élet a megélt hit mélysége és ereje. Minket bevinne el vajon Jézus, tehetném föl végül ezt a provokatív kérdést, vajon mi melyik csapathoz tartoznánk, a hangosan jajveszékelőkhöz, akik egyébként nem is éreztek bele igazán, hiszen nevetnek, aztán lehet, hogy utána hazamentek és jót vacsoráztak. Vajon minket bevinne Jézus? Van-e hitünk? Van-e olyan hitünk, amely által Jézus tud munkálkodni? Amely által mi is úgy tudunk könyörögni Istenhez, nem csak magunk, hanem együtt, így, ahogy vagyunk, bibliaköri közösségekben, baráti közösségekben, hívő közösségekben, hogy az Atya azt teljesíti. Mert erre ígéretünk van, kedves testvéreim. Jézus azt mondja, hogy bármiben két ember egyetért a földön, az Isten megadja nekik. Ha ketten vagy hárman összegyülekeznek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Az ő nevében gyülekeztünk össze? Azt gondolom, igen. Itt van Jézus? Igen, itt van. Elhiggyük-e ezt? Elhisszük-e ezt? Vagy talán nevetünk mi is legbelül a történteken? Azt gondolom, hogy ez nem így van. Azt gondolom, hogy kisebbségben vagyunk ugyan, de azt is tudjuk, hogy a világ többsége nevet ezen. Kuncog, milyen butaságokat beszélnek ezek a keresztjének. Jézus Krisztus nem is létezett. Aztán azok a csodatörténetek, hát hogy lehetséges ez? Ugyan már feltámadás. Tudjuk jól, hogy amikor Pál apostol az aténieknek próbálta Krisztus hirdetni, a bölcs sok filozófust hallgatott aténi emberek hallgatták egy darabig, aztán amikor odaért, hogy a feltámadásról kezdett beszélni, amikor lényegi és egész életünket érintő dolgokról kezdett beszélni a Jézus feltámadása révén, akkor azt mondták, hogy köszönjük, elég. Nekünk ne beszéljen senki csodákról, mi a valóságban hiszünk, a konkrét világban. De ez a konkrétum, kedves testvérek, ez az, ami megtart? Nem, ez a lejtő. Van-e hitünk nekünk? Van-e olyan hitünk, amely mer kérni? És nem csak kis dolgokat, nem csak olyan dolgokat, amikről tudjuk, hogy holnap is megkapjuk, és elnézést, de például a mindennapi kenyér. Tudjuk, hogy holnap is 99,9% hogy lesz kenyerünk, vagy vízünk, vagy esetleg ruhánk. Ugye ezek olyan dolgok, amelyeket bátorsággal merünk kérni, de vajon merünk-e olyan dolgokat is bátorsággal kérni, amelyek nem ennyire hétköznapiak, amelyek hasonlóak Jairus kéréséhez, amikor egy igazi, hatalmas, súlyos problémával oda megyünk Jézushoz, és kérjük azt, hogy halálos beteg gyógyuljon meg, hogy valaki tisztuljon meg a gonosz lelkettől, hogy valaki új életre támadjon fel, mert hát tudjuk, hogy nagyon nehéz megváltoztatni az emberek gondolkozását, és csak Isten tudja megváltoztatni. Amikor körbenézünk ebben a társadalomban, van-e realitás egy olyan kérésnek, Istenhez intézett imádságnak, hogy az emberek a szívükben változzanak meg? Talán el se hisszük. Nincs elég hitünk ahhoz, hogy a kimondott szavainkat mi magunk elhiggyük. Nem igazak a kéréseink. Akár nagyot, akár kicsit kérünk. Mert teljes hittel kell kérnünk, és olyan hittel, hogy abba a hitbe megérkezhessen Jézus. És hogyha ő megérkezik, akkor ugyanaz fog történni, mint a történetben. Ugyanaz fog történni, mint a vérfolyásos asszony esetében, hogy az az asszony Jézus tudta nélkül odament, megérintette és meggyógyult. Nekünk is így kell, ilyen alázattal és ilyen mély hittel és bizalommal hozzájárulni, és bizony meggyógyulunk. És Jézus nem szab korlátot az ő erejének. Az ő akaratán kívül távozott belőle az erő. Erősödjünk meg a hitünkben. És ez, ahogy a legtöbb dolog belül dől el a mi szívünkbe. A mi szívünkben, és ezzel tudjuk igazán megélni a mi életünket, és ezzel tudjuk igazán eloszlatni a mi félelmeinket, mert mindannyian megrettenünk. Megrettenünk a bajok láttán, megrettenünk a bűnök láttán, megrettenünk akkor, amikor valóban felsejlik előttünk, hogy lejtő van ott elől. Jézus bennünket is biztat, ne félj, csak higgy. Elég ennyi. Csak higgy. Ahogy a reformátorok is tanítottak, arra, hogy egyedül hitáltal üdvözülünk. Egyedül hitáltal kapjuk meg az örök élet ajándékát. Igen, és ez a hit megadja a biztonságot, mert hát lehet, hogy a formák, a szokások, a dogmák, a tantételek adnak egy biztonságot. Ahogy a farizeusoknak is adott egy biztonságot, hogy egy merev hitrendszerben éltek, minden jó volt, de ez egy üres biztonság. Az igazi biztonság a tengeren járó Jézus biztonsága, aki dacolt a földi elemekkel, mit nekem gravitáció, dacolt azzal, hogy a víz az egy olyan közeg, amin nem lehet járni, dacolt azzal, hogy esetleg a környezete csak csodálkozott, de nem nagyon hitték el a dolgot, mert teljes volt az ő hite. Igen, Isten bennünket is megszólít a mai alkalommal. Legyen bármilyen is az életünk, szükségünk van arra, hogy félelem nélkül és hittel éljünk. Ne félj csak higgy. Ne félj csak higgy, mert ő itt van, nem csak akkor, hanem most is. Itt van hathatósan. Oly módon, hogy gyógyít. Itt van úgy is, hogy vigasztal bennünket, úgy is, hogy feltámaszt. Itt van úgy is, hogy démonoktól megtisztít. Ne félj csak, higgy, és megállsz azon a lejtőn, amitől nagyon félsz. Legyen így. Amen. Urunk Istenünk, Jézus Krisztus által hálát adunk azért, hogy gyógyító Isten vagy. Hálát adunk azért, hogy ezzel a történettel is elmondod, hogy mennyire reális, valóságos te gyógyító kegyelmed, és nem csak akkor, hanem most is itt akarsz lenni közöttünk, feltámasztani a mi életünket, és valóságosan is meggyógyítani testi bajainkat. Urunk Istenünk, megvalljuk őszintén, hogy gyakran kevés a hitünk. Kevés a hitünk, és nem mindig merünk nagy dolgokat kérni tőled. Te látod, hogy mennyire így van ez, és arra kérünk most mindannyian, hogy növeld a mi hitünket. És ezzel a hittel szeretnénk hozzád folyamodni olyan emberekért, akik hasonlóak Jairushoz, vagy az ő halálosan beteg kislányához. És most elét hozzuk azokat, akik a mi ismeretségi körünkben, esetleg a mi családunkban ilyen nyomorúságot szenvednek, betegségben vannak, gyászban vannak. Istenünk, most, amikor egy kicsit csendben maradunk, el szeretnék mondani neked ezeket a neveket, ezeket az embereket. Hallgass meg, kérünk. Könyörgünk mindazokért, akiket most eléd hoztunk, Istenünk. Áld meg gyógyulással és a te hatalmas erőddel őket. Jézus nevében, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.